Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit, és immáron sokadik alkalommal a nézőket is. Ma két polgármester, két megyejogú város polgármestere, a beszélgető társam, Szita Károly és Pap László, Kaposvár és Debrecen polgármestere. Tisztelettel köszöntöm polgármester urakat.
Köszönjük a meghívást.
Régóta ismerjük egymást, tehát a beszélgetés tegeződős hangnemű lesz, és egy kicsit a szokásosnál hosszabb bevezetőt igényel, hogy miért is kértem polgármester urakat, hogy jöjjenek el és legyenek a vendégeim. Valószínűleg Magyarországon viszonylag kevesen tudják azt, hogy mi az az Under Two. Ez egy mozgalom, ha magyarra fordítom, két fok alatt, innentől már nyilván sokan gondolják, hogy ez ennek a klímavédelemhez lehet köze. 2015-ben Kalifornia és Baden-Württemberg alapította meg ezt a szövetséget, akkor 12 tagja volt. A célja az volt, hogy a párizsi megállapodást próbálja elősegíteni, vagy még hatékonyabbá tenni a tárgyalásokat, és a csatlakozók azt vállalták, ezek lehetnek a csatlakozók egyébként tagállamok, szövetségi államok, országok vagy városok, azt vállalták, hogy 2050-re 1990-hez képest 80%-kal fogják a kibocsátásukat csökkenteni. Ma, ugye említettem, hogy 12 taggal indultak, ma 270 tagja van az Under Two-nak, és körülbelül, nem egészen, de majdnem 2 milliárd embert képviselnek ezek a települések, akik ebben a szövetségben részt vesznek. Ugye először én 2015-ben látogattam a fővárosi közgyűlésbe, nem nagyon kellett győzködni a fővárosi képviselőket, végül is akkor a főváros úgy döntött, hogy csatlakozik az Under Two-hoz, ez 2016-ban meg is történt. Két évre rá, 2018-ban kezdeményeztem egy találkozót, ahol a megyeijogú városok polgármestereivel találkoztam, 23 megyeijogú városunk volt akkor, és azt javasoltam, hogy a megyeijogú városok szövetsége is csatlakozzon. Hosszas tárgyalások kezdődtek, végül ez megtörtént. És hát közel 5 év eltelt már, Debrecen is, Kaposvár is, és az összes többi város azt vállalta, hogy 2050-re csökkenteni fogja a kibocsátását. És én azt gondoltam, hogy nézzük már meg, hogy hogyan állnak a városok, hogyan állnak a teljesítéssel, és egy sorozatot tervezünk, ma két város polgármestere, és másik két alkalommal még további két város polgármestere lesz a vendégem, és ezeket a kérdéseket fogjuk boncolgatni. Ennyit a bevezető, egy hosszúra nyúlt bevezető volt, és akkor nézzük, hogy hogyan is áll Kaposvár és Debrecen. Érdekes volt számomra, hogy minden egyes településen találtam sajátos, specifikus, csak az adott városra jellemző olyan adottságokat, amit a kibocsátás csökkentés szempontjából aztán jól tudtak hasznosítani. Kaposvár esetében ilyen volt a cukorgyár, és a cukorgyárnak a biogáza, Debrecen esetében pedig a sportuszoda, én legalábbis ezt írtam fel magamnak, és a folytatás az érdekes, szuper számítógép hulladék hőjének hasznosítása a sportuszoda fűtésére. No, urak, egy kis rövid történet mindegyikről, én azt gondolom érdekelni a hallgatókat.
Csak egy kis kiegészítés a bevezetőhöz, elnök úr, amit említettél. 23 megyeijogú város volt akkor, és egyhangulag csatlakoztunk. Egyhangú döntéssel hoztuk meg azt a határozatot, hogy az Under Two-hoz kérjük a felvételünket. Ez közel 2 millió ember, aki az akkori 23 megyeijogú városban él, a GDP egyharmada keletkezik nálunk. A Budapest is, ahogy említetted, gyakorlatilag fél Magyarország vállalta önkormányzati szinten is azt, hogy tesz valamit a klímavédelem érdekében, és így teljes a kép. Mi a saját magunkéről el tudunk számolni, a másikékről nem, majd talán arra is sor kerül valamikor, ki mit tett. Igen, a cukorgyári biogáz, azért is Kaposváron lehetett ez, mert az egyetlen egy cukorgyár a Magyarországnak.
Ami megmaradt.
Ami megmaradt, az városunkban van Kaposváron, és nagyon büszke vagyok arra, hogy tehetséges magyar mérnökök kifejlesztettek valami olyat, ami nagyon ritka volt akkor Európában és a világon is. Rendkívül nagy energiaigénye van a cukorgyártásnak, és az energiaigényt ez gáz alappal biztosították, azzal fűtötték az egész rendszert és magát a kemencéket is. Azzal durrantották be. Akkor még nem volt energiaválság, amikor ez kitalálták, de már akkor is jelentős volt a saját költségszerkezetükön belül az energiaköltsége. és kifejlesztettek egy olyan rendszert, amelyben répaszeletből, a cukorgyártásnak a melléktermékéből állítanak elő valamilyen energiát. Ez baktérium, flórákat tenyésztettek ki, és végül is ennek az lett a végeredménye, hogy biogást tudtak belőle kialakítani, és eljutottak odáig, hogy éves szinten 35 millió köbméter biogást tudtak termelni, és ezzel nem csupán 100%-ban tudták biztosítani az egész gyár földgáztól való függetlenségét, és biogázzal tudtak termelni, hanem volt fölösleges biogázuk is, amelyel aztán segítettek is a városnak, azzal fűtjük most az uszodánkat, kivittünk egy vezetéket oda, egy kilométer hosszú vezetéket, nem kellett földgáz vásárolni, és mivel lecseréltük a buszainkat gázolajosról CNG buszokra, földgázos buszokra, így nem sűrített földgáz tankolunk, hanem biogázt tankolunk, csak teszem hozzá, ezzel a gázolajhoz képest a harmada, a költség, a széndioxid kibocsátás majdnem nulla, illetve a sűrített földgázhoz nézném, annál pedig még nagyobb most a megtakarításunk, és nagyon fölment az energiának az áron. Hát itt tartunk most a cukorgyári biogázzal.
És ha jól tudom, akkor 40 busz üzemel ezzel a gázzal. Tehát maga a gyár, az uszoda fűtése, plusz még 40 busz üzemeltetéséhez elegendő biogázt állítanak elő. Ebből a korábban egyébként hát fölöslegesnek tekintett, és inkább csak problémát okozó melléktermékből.
Így van, vagyis amikor oda megy a gázkuthoz a CNG buszunk, akkor biogázt tankol belőle. Ehhez kellett a magyar kormány támogatása, mert 4 milliárd forint támogatást biztosított a kaposvári cukorgyárnak arra, hogy olyan technikákat tudjon még megvalósítani, hogy valóban tankolható is legyen ez a gáz, és fűteni is lehessen vele mondjuk az uszodánkat is, de így van, eljutottunk odáig. Biogázzal járnak a kaposvári buszok.
Na és Debrecen ez a szuperszámítógép hulladék hője, vagy van ennél egyébként egyedibb karakterű dolog is?
Ez talán most a legegyedibb megoldás. Hogy egy picit távolabbról kezdjem, nyilván ma már városstratégiát fenntarthatósági szempontok, környezetudatos, energiatudatos intézkedések nélkül el sem lehet képzelni. Ugye a 2014-20-as Európai Uniós fejlesztési ciklus volt az, amelyikben már nagyon-nagyon erősen megjelentek az energiahatékony megoldások. Ugye rengeteg épületünket, intézményünket alakítottuk át az elmúlt években, és természetesen az egyedi helyi megoldások azok mindig felbukkannak. A kaposvári példa után a biogáz kapcsán mondhatom azt, hogy például a debreceni szennyvíztelep energetikai szempontból teljesen önellátó, mert ott is biogáz képződik, és a biogáz elégetésével, felhasználásával biztosítjuk a szennyvíztelep teljes körműködését. De ilyen a debreceni strandfürdő is, mert a termálvíz hőenergiáját használjuk föl az ott lévő szállodánknak a fűtésére, illetve a fedett élményfürdő energetikai kiszolgálására is. És hát ugye az az energiaválság, ami az elmúlt években, illetve hát az egész pontosan az elmúlt esztendőben nagyon-nagyon erősen bekapcsolódott a mindennapjainkba, és azért az önkormányzatok gazdálkodását érdemben határozta meg, extrém nehéz az energetikai kérdés kezelése. Ez rákényszerít bennünket arra, hogy valóban találjunk egyedi megoldásokat. És van két párhuzamos történet, az egyik a Debreceni Egyetemen van egy évek óta előkészületben lévő és most megvalósított nagy szuperszámítógép fejlesztés. Ugye a szuperszámítógépeknek az a velejárója, hogy hatalmas hőt termelnek az ott lévő szerverek, gépek, berendezések, és az egyetemnek
hűteni kell őket,
és nagyon jelentős hűtési kapacitást, jelentős energiafelhasználással kellene biztosítani. Viszont ott van az egyetemi kampusz mellett, a szuperszámítógép mellett az uszodánk, amelyet kénytelenek voltunk részlegesen bezárni, vagy csökkenteni a kapacitását az energiaköltségek miatt, és akkor rájöttünk arra, hogy a kettőt össze kellene kötni. Egy vezeték kiépítése van most folyamban, 70 millió forint körüli a beruházás érték, és gyakorlatilag egy másfél szezon alatt megtérül, és azt a hőenergiát, azt elvezetjük az uszodába, és így tudjuk fűteni az uszodát.
Erre mondják mifelénk, hogy szükségből erényt kovácsolni.
Igen,
egyébként pontosan. Mind a két példa, sőt, hát itt most már több példa is elhangzott, hogy azt mutatja, hogy még 10 évvel ezelőtt is ez az energia, ez elveszett. Ezt elpocsékoltuk, elveszítettük, és most már ezek a megoldások segítenek inkább hasznosítani. Most ami mind a két városban, van néhány közös vonás, mind a két helyen épült napelempark. Kaposváron ráadásul, ha jól tudom, Közép-Európa legnagyobb napelempark-ja épült meg, egy 100 megawattos kapacitású, Debrecenben pedig egy 24 megawattos Jók az információim?
Helyesek.
Kaposvára mindenképp, ezek szerint Debrecenre is. Ez 55 ezer embernek az éves elektromos áram szükségletét fedezi, amennyi áramot megtermel. A 100 megawattos, vagyis majdnem egy Kaposvár méretű.
De ezt akartam mondani, hogy akkor azt hasonlítjuk össze a Kaposvár lakosságával.
Majdnem Kaposvár, 62 ezer, majdnem egy Kaposvár méretű. Az éves, az ipart is beleértve.
Én egyszer, amikor Kaposvárról jártam, ha jól emlékszem, akkor még csak előkészület volt, és ez egy személytelep, egy rekultivált személytelepre került ez a...
A másik része egy alacsony koronaértékű szántóföldre.
Ez a 100 megawatt majdnem Kaposvár teljes lakosságának éves energia, villamos energia igényét fedezi.
Igen,
ez
óriási.
Ez egy komoly dolog.
Ez volt az a löket, amely Kaposvárt arra indította, hogy a napelemekbe ruházom be. Intézményeink tetejére, óvodáink, bölcsödéink tetejére építettünk külön, nem ekkora, jóval kisebb, 0,5 megás napelem parkokat. Fordszerűen 3 is van ilyen, 2 is van ilyen a városban annak érdekében, hogy azok viszont már önkormányzati tulajdonban legyenek, és egyből közvetlenül tudjuk felhasználni a belőlük származó energiát. És amit említettél, elnök úr, akkor, amikor ezeket elengedtük, akkor a fejünkben nem volt még bent, hogy milyen értéket dobunk ki az ablakon, de és az energiaválság, hogy a egekbe szöktek az energiárak most, egyből rávilágított bennünket arra, hogy jó úton indultunk el, és talán még ez a mostani szituáció ösztönöz is bennünket arra, hogy felgyorsítsuk mindazt, amit esetleg egy lassabb ütembe próbáltunk megvalósítani, hisz mi a célunk az, hogy minél kevesebb gázt, minél kevesebb drága gázt, és minél kevesebb drága villanyt kelljen megvásárolnunk. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha saját magunk állítjuk elő.
Debrecen.
Ezeket a fejlesztéseket szerintem a következő években nem csak saját beruházásban és saját finanszírozásban, hanem Európai Uniós források felhasználásával is folytatni kell.
Hát már a megyében az uniós forrásokat megkapjuk.
Nagyon reméljük, hogy a kormány eredményes tárgyalásokat visz, és valóban megkapjuk.
Egyébként, bocsánat, de meghatározó része egyébként ennek az összegnek a zöld átállást szolgáló, tehát a kormány által letett javaslatokban, ezt most már azért elég nagy nyilvánosságot kapott, de talán nem mindenki tudja, nagyon komoly rész az, ami a zöld átállás, a zöld fordulat, a fenntarthatósági fordulatot szolgálja, bocsánat, a közbeszólásért.
Igen, és hát ugye Debrecenben is hasonlóan Kaposvárhoz, egy viszonylag nagy területen, a repülőtérnek egyébként használaton kívüli, tehát az üzemeltetéshez nem használt területén egy 50 hektárnál valamivel nagyobb területen jött létre ez a 24 megás napelempark, de ezt tovább gondoltuk, és azt látom, hogy a közösségi közlekedés, ugye Debrecenben vannak villamosok és trolibuszok, jelentős mértékben megdrágult az üzemeltetésük. Egy villamosnak az üzemeltetési költsége az kétszerese a dízelüzemi autóbuszok kilométerenkénti üzemeltetési költségének. És az én véleményem szerint akkor lehet fenntarthatóvá tenni igazán a közösségi közlekedést, főleg az elektromos vontatású járművek esetében is. Ugye a dízelüzemi buszokat váltjuk ki elektromos járművekkel, hogyha az energiát mi magunk termeljük meg, és tápláljuk be a rendszerbe. Nyilvánvalóan nem egyszerű a történet, hiszen itt az energiatárolásnak...
Ezt akartam kérdezni, de ez mind a két helyre szól ez a kérdés, hiszen ugye a naperőbűvekben megtermelt energia, amikor reggel föl kell a nap, és ha egész nap süt, akkor estig igen. Van energiám, na de éjszaka, meg hajnalban, amikor még nem kelt fel a nap, akkor is kell menni a buszoknak, akkor is kell áramot szolgáltatni, na és akkor ez hogy? Na ez jó, nagyon és, fontos kérdés.
És ez a kulcsa az egész történetnek, tehát ez akkor lesz fenntartható, és ebbe a körbe egyébként beletartozik a házi felhasználású napenergia, tehát az otthonok esetében telepített napelemek, hiszen ott is felvetődik az energiatárolás kérdése, de ugye, hogyha egy nagy rendszerekről beszélünk, akkor a közlekedés szempontjából az elektromos vontatású járműveknél egy akkumulátor teleppel kombinált napenergia hasznosítás lehet a kulcsa a jövő fenntartható közösségi közlekedésének.
Másképp nem szabad csinálni.
Tehát lényegében egyszerűsítem, a busz akkumulátorában tárolja mind a két város, a fölösleges, a naperőművekben megtermelt, és akkor föl nem használt, ilyen értemben akkor az adott pillanatban felesleges energiát, és aztán később, amikor nem süt a nap, akkor felhasználja. Erről van
ez szó? Az egyik megoldás. A másik megoldás, hogy ezekhez a napelemparkokhoz, és akkor itt van jelentőség a szigetüzemnek, ezekhez a napelemparkokhoz telepítünk energiatároló kapacitást, tehát akkumulátor kapacitást. És oda táplál be, amikor nincs nagy felvétele a felhasználó részéről erről az energiának, a napelempark, és egyébként pedig egy folyamatos működést tud ezáltal biztosítani.
8 milliárd forintos beruházást, csak megerősíteni szeretném Lacit, 8 milliárd forintos beruházást készítettünk elő, a CNG-s sűrített földgázzal, biogázzal járt buszainkat lecseréljük, zero emisszió kibocsátású 42 elektromos buszt vásárolunk, de csak úgy engedtük el ezt a beruházást és projektet, hogyha nem konnektorból kell tankolnunk az elektromos buszokat. Mert akkor oké, széndioxid kibocsátásba sokat nyertem volna, nem tudtam volna kifizetni azt, amiért járjanak, hanem építünk mellé egy napelemparkot a tárolóival, az akkumulátor tárolóival együtt, így 100%-ban ennek kell biztosítania az elektromos buszainknak a töltését, vagyis ezt fogja tankolni. Különben nincs értelme nekiállni. A villany egyszer itt, egyszer ott, és hogyha venni kell, előbb-utóbb bejutatunk odáig, hogy megszűnik a tömegközlekedés, mert nem lesz pénz, hogy tankoljad, mert olyan drága az áramára.
Bocsánat, csak annyit, hogy Debrecenben is a város növekedésével, gazdasági erősödésével, népesség növekedéssel kalkulálunk. Ez felveti a közösségi közlekedésnek a továbbfejlesztését. Ha fenntartatóságban gondolkodunk, és a környezetszennyezés kiküszöbölésében, akkor nem lehet dízelüzemű autóbuszokkal a jövőt elképzelni, akkor villamos vonalakat kell építeni, és az elektromos járműveket kell fejleszteni, de ez csak akkor lesz fenntartható, főleg, hogyha jelenlegi költségszinteket veszük figyelembe, hogyha az energiatermelésben maga a közlekedés üzemeltetője is komoly szerepet tud vállalni.
Lényegében forráshoz jut.
Abszolút.
Saját maga teremti meg egyébként a működéshez szükséges forrásokat. Itt ugye Debrecen nagyváros, és ha jól tudom, akkor két új villamos vonalat is építettek, pontosan ezért a városban, hogy ezt a közlekedés által, népességnövekedés, városnövekedés és a közlekedés által az imént említett problémákat valamilyen módon orvosolják.
Így van, egész pontos 2014-ben adtuk át a második villamosvonalát, az új villamosvonalát a városnak, és a harmadik villamosvonalnak a koncepcióján dolgozunk, a nyomvonal tervei nagyjából elkészültek. Nyilván olyan léptékű beruházásról van szó, egyrészt a vonalas infrastruktúra kiépítésében, másrészt pedig a járművek beszerzésében, ami uniós források nélkül nem elképzelhető.
Lám egy példa megint csak arra, hogy uniós forrásokat észszerűen, célszerűen és a fenntarthatósági célok érdekében költeni el, jelen esetben Debrecen zárója, megint csak bezárva.
De csak akkor vágnék bele ebbe a beruházásba, hogyha az energiatermelésnek és tárolásnak a kérdését azt megmutatóan tudjuk rendezni.
Én nem vagyok olyan pessimista, mint Laci, az uniós forrásokat tekintve, és alapvetően ez felvet bennem egy kérdést. Az Under 2 Európa nagyon sok országa, egyébként itt Közép-Európában ugye egyetlen egy ország, Csehország, tagja még magának az Under 2-nak, zászlójára tűzte, megújul energiák használata, szén-dioxid kibocsátás, károsanyag kibocsátás csökkentése. Ezt kell csinálnunk, és erre hajlandóak vagyunk bármennyi Európai Uniós támogatást és forrást megadni. Itt most egy nagyon nagy energiaválság van, mert régen túl lettünk volna az energia megtakarítás célzó, megújuló energiákat használó beruházásaink egy jelentős részén, ha támogatták volna ezeket. És nem látom azt, hogy mikor fog ez előmozdulni, mikor fog ez előmenni, mert teszem hozzá, saját erőből se Debrecen, se Kaposvár, se egyetlen egy megyejogú város sem fogja tudni megelőlegezni ezeket a forrásokat.
Jó, de ez a nyugati, a nemzeti, város, de ez a nyugati városok esetében is így van.
De igen, nemzeti forrás is lehet hozzá, de még az is kevés ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. És akkor most egyszerűen megfogadtuk azt, elfogadtuk, aláírtuk, hogy milyen óriási dolgokat teszünk bolygónk érdekében, és ugyanakkor, amikor cselekedni kellene, akkor mi szép dolgokat mondunk, és szerintem tettünk is annak érdekében, hogy elinduljunk, és egyről a kettőre jussunk, de hát a még továbbot most jelen pillanatban ezért nem látom.
Jó, egyetlen egy olyan nyugati város sincsen, ahol ezt az átállást a város a saját költségvetéséből tudná finanszírozni, vagy nemzeti költségvetésnek, vagy uniós költségvetésnek, de sokkal inkább a kettőnek együtt kell a forrás biztosítania, hiszen rövid távon egy komoly befektetésről és egy hosszú távú, de inkább közösségi érdekeket szolgáló és környezeti érdekeket szolgáló megtérülésről beszélünk. Még egy dologra hadd térjek ki Debrecen vonatkozásában, ez az elektromos kukásautó. Tehát a szemétszállítás elektromossá tétele. Ezt azért hozom szóba, mert a Planeten tavaly előtt kiállítóként megjelent ez a cég. Be is ültem ebbe az autóba egyébként, vezetni nem vezettem, de belülről is megnéztem, és nagyon rokonszenves és nagyon szimpatikus maga a kezdeményezés is, hogy a kukás autók elektromos meghajtásúvá váljanak. Zajszennyezés, porszennyezés, dízel üzemanyagfogyasztás, stb. Emisszió kibocsátás csökkentés. van követője egyébként? Debrecenen kívül ennek az ötletnek, mert ez nagyon tetszett nekem.
Ez egy helyi debreceni cégnek a fejlesztése. Nyilván a kocsi szekrény, a karosszéria az meglévő járműből származik, tehát a dizájn az nem helyben terveződött, de maga az elektromos hajtás és hajtáslánc az egy helyi cég szellemi terméke.
Saját innováció, igen, beszéltem velük.
Nagyon büszkék vagyunk rá, és ugye nagyon fontos lépés volt, amikor az első 4 elektromos kukásautó megérkezett Debrecenbe, és át is vettük. Nyilván ugye a megye több településén is szolgálatban vannak ezek a járművek. Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Balmazújváros környékén végeznek tevékenységet, és nagyon népszerűek. És ha jól látom, jól érzékelem, akkor van megrendelői igény.
Mert Kaposvár is gondolkodik ebben?
Kaposvár is, ki is próbáltunk egyet. És csak azt tudom megerősíteni, amit Laci elmond.
Pont a napokban legutóbbi közgyűlésen döntöttünk egy olyan szabályzási tervi módosításról, ami az üzem fejlesztése szempontjából volt jelentős, úgyhogy perspektívikusnak látom ennek a debreceni cégnek
a jövőjét. Hozzá egy megjegyzést, ami az elektromos buszok vonatkozásában is indokolt volt, az ezúttal is indokolt, hogy ezek az elektromos kukásautók akkumulátor nélkül, megfelelő módon feltöltött akkumulátorok nélkül nem tudnak működni.
Ez így van. Tehát elektromos autót akkumulátor nélkül nehéz elképzelni.
A harmadik terület, amit én szóba akartam hozni, az épületenergetika. Hiszen ugye erről nagyon sokat beszélünk, hogy az épületeknek a megfelelő szigetelésével, új technológiák használatával, hőszivattyúval, és így tovább, jelentősen lehetne csökkenteni az épületeknek a fűtési és elektromos számláját, aminek következtében természetesen lehet csökkenteni a kibocsátást is. Hogy áll ebben a kérdésben a két város?
Válaszuk kettő az épület energetikát. Azt a részét, amit nagyon sok város megcsinált a mögöttünk hagyott 5 esztendőben, hogy lecserélte a 50 éves nyilázáróit, szigetelte azt, ami még nem volt szigetelt, a házfalakat annak érdekében, hogy megpróbálja bentartani az energiát. Az épület energetikán annak az átalakításában jelentős részben a közvilágításig jutottak el a települések jelentős része, hogy a régi higany lámpákat lecserélték ledes
régőkre, hogy kevesebbet mondjuk 30%-ot.
De az még vissza van, nagy tömegben elindultunk ebben is, azt, hogy magát a fűtési, az energiatermelő kapacitást is abba az irányba vigyük el, hogy akár hőszivattyús rendszerrel működtessük. A napelemek amúgy már fönt vannak, az elektromos áramot be tudjuk állítani, de ami még a legfontosabb lenne, ami viszont mi egy épületet megcsináltunk, egy nagy ifjúsági házunkat, hogy megpróbáltuk okosítani az egész házat. A lámpa egyáltalán ne égjen akkor, hogyha el is felejtettem lekapcsolni, hogyha kimegyek belőle, a fűtés akkor kapcsoljon be. Hogyha használom azt az ingatlan, ne a takarítónőre legyen vízva, hogy letekerje. Ez a smart building, átalakítottuk ezt a házat. 22 évennek a megtérülése teszem hozzá, még a mostani emelt energiaárakkal is. De ebbe az irányba megyünk. De is sokkal hatékonyabb és gyorsabb a megtérülés annak, hogyha mondjuk egy levegőhőszivattyút, vagy akár egy vizes hőszivattyút lerakok az épület elé, mert az viszont, ha van áram, napelem áram, amelyik ezt táplálni tudja, akkor a földgásról le lehet válni itt is, és a fűtési energiát ezt tudja biztosítani.
És akkor nem vagyunk annyira kiszolgáltatottak Debrecenben.
Ahogy említettem, már az előző Európai Uniós fejlesztési ciklusnak kiemelt fejlesztési iránya volt Debrecenben az épületenergetika és az épületek üzemeltetésével kapcsolatos megújuló energiaforrásokra történő átállás. Ennek jól mérhetőek a következményei, mert 2014-ben indított program effektív hatása, hogy megtakarítottunk ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően több mint 40 ezer gigazsúl távhőenergiát, 4 ezer köbméter földgázt évente, megközelítőleg 475 ezer kilowattóra villamos energiát, és ezzel együtt termelünk 3 millió kilowattóra energiát évente azokkal a napelemekkel, amelyeket
már környezetbarát módon.
Fölszereltünk, és ugye 4300 tonna széndioxid kibocsátást spórolunk meg ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően, és én erre mondom, hogy ebben a 21-27-es ciklusban is folytatni kell ezt a törekvést, mert ez a jövő.
Most megint csak adtál nekem egy végszót, mert ezt akartam kérdezni, hogy na jó, gondolhatja a kedves hallgató és néző, értem ezeket a beruházásokat, talán még gratulál is hozzá, hogyha jóhiszemű. Na és mi ennek az eredménye? Tehát félúton van mindegyik város, mindegyik település, 2050 még messze van. Az a cél, amit elfogadtak a városi vezetők és a városi közgyűlések, a települések az Under 2-hoz való csatlakozás révén, az még azért még további feladatok teljesítését igényli. De hol tartunk most? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy 1990-ben Kaposvárnak, Debrecennek ennyi volt a kibocsátása, ahhoz képest most mennyivel csökkent, az imént ismertetett, és nem teljes körű volt egyébként a mostani beszélgetés során a megtett intézkedéseknek a köre, de mennyivel csökkent a kibocsátás 90-hez képest Kaposváron?
56%-kal, ami nagyon jelentős. Hozzáteszem azt is, hogy Kaposvár nem egy iparosított város volt. Pontosabban az ipar 1990-es évek elején leépült. Akkor még volt jelentős károsanyag kibocsátással, és utána jóval lassabban iparosodtunk. Az elmúlt 10 esztendő, mögöttünk hagyott 10 esztendő, amely félmjelzi a kaposvári újraiparosítást, és így indultunk el. És emellett hoztuk be a megújuló energiáknak a tömkelegét. Ennek is köszönhető többek között az, amiről most beszéltünk. Minden olyan lehetséges eszközt megragadtunk, hogy amit építünk, azt lehetőleg úgy építsük meg, hogy az energiahatékonyságot a lehető legjobban képviselje azért, hogy minél kevesebbe kerüljön maga ez a beruházás. Ez volt jellemző egyébként a távhő bővítésünkre is, mert Debrecennel hasonlóan, és itt van egy paradoxon, ezt engedd meg elnök úr, hogy megemlítsem. Talán ez a két város volt az országban, az, aki először azt az irányt vette, hogy bővíti a távhőrendszerét. Azért, mert a legkörnyezetkímélő főtési mód a lehető legkevesebb károsanyag kibocsátásával. És hoztuk be az intézményeket, hoztuk be a lakásokat.
Bevásárlóközpontokat.
A sportlétesítményeinket, az arénát azzal fűtjük, a színház távfűtött lett nálam, és akkor földgázzal állítjuk elő a hőt. Jelen pillanatban még. És jött derültékből a villámcsapás az elmúlt év decemberre, amikor azt a hírt kaptuk, hogy 16-szorosára növekszik a háború miatt, és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt 16-szorosára növekszik a távfő költsége. Mennyire tud az ember örülni a januárinak, amikor már csak 8-szorosa a növekedés, és az alapvetően elgondolkodhatott bennünket arra, most akkor mi az, megálljunk? Menjünk-e valami másik irányba? És kezdjük átalakítani fokozatosan a távfőnek a hőtermelő kapacitását földgázról, vagy geotermiára, vagy pedig faaprítékos tüzelésű biomasszára, mert ez tudja csak a hatékonyságot biztosítani.
De ez már a jövő.
Ez a közeljövő.
Ez a közeljövő. Erről is akartam kérdezni, de akkor még egy mondatot azért Debrecenről, hogy ott, ha megvan ez a mérés, hogy hány százalékkal csökkent 90-hez képest a kibocsátás, azért az nem maradjon megválaszolatlan.
Tehát itt is, tehát ugye az a kérdés, hogy mihez hasonlítunk, mert ugye Debrecen egy nagyon erős gazdaságfejlesztési folyamaton megy
keresztül. Jó, de most a hosszú lábjegyzet nem fog érdekelni az Undertoolnak a vezetőit, azt fogja mondani, persze, önök iparosítottak, ezzel együtt azt vállalták, hogy csökkenteni fogják.
És ezt, ahogy az előbb említettem, természetesen meg is tettük. Tehát, hogyha az ipart kiveszem belőle, akkor az 50% fölötti csökkenés az természetesen nálunk is kimutatható, és akkor majd ezt kell beleilleszteni abban a nagy gazdaságfejlesztési folyamatba, és az ehhez szükséges intézkedéseket meghozni. Egyébként most van felülvizsgálat alatt az a stratégiai terv, amelyet még a nagy gazdaságfejlesztési folyamatok eredményei előtt véglegesítettünk, és erre az új helyzetre is ki kell alakítsuk azt a stratégiát, amivel a nagy iparral, a nagy gazdasággal együtt is el tudjuk érni a kívánt célokat.
Jó, tehát itt is van egy 50%-os.
És igen, elnök úr, és mivel a hatvárossal, ahogy bevezetted, hatvárossal fogsz találkozni, és erről beszélgetni, és ennél többen vagyunk, 23-an, azért, ha szeretném elmondani, nem kis büszkeséggel mondom el, hogy a klímavédelmi terveink az egész megyőgóvárosok egészét tekintve, és a leltárunk is, a károsanyag kibocsátási leltárunk is, és az általunk megfogalmazott és megtervezések, intézkedések is egyértelműen azt mutatják, 2050-re teljesíteni fogjuk ezeket a célokat. És ez egy nagyon fontos dolog azért is, mert időarányosan már most jobbak vagyunk annál, hogy ezt ne tudnánk.
És engedd meg, elnök úr, hogy még egy nagyon fontos, hogy már a gazdaságfejlesztés, ugye nem beszéltünk, de az ipari parkokat, hogyha említhetem. Van egy olyan törekvés a nagybefektetőinket, például a BMW-vel együttműködve, hogy a város északnyugati gazdaság övezetében a zéró emisszió irányába mozduljunk el. A BMW például egyértelműen rögzítette, hogy a 2030-as évek elejére maga az üzem és a gyártási tevékenysége Debrecenben érje el a zéró emissziós kibocsátási szintet. Nagyon komolyan dolgozunk, egy stratégiai tanulmányt készítünk a geotermikus energia hasznosítására az északnyugati gazdasági övezetben, hogy a gáz igényt azt ki tudjuk például váltani. De lehet, hogy fölül kellene vizsgálni a szélerőművek kérdését is Magyarországon, mert ez is egy nagyon reális, nyilván azokon a helyeken, aminek megvannak a megfelelő feltételei, hogy ezzel belépni a megújuló energiaforrásokat.
Igen, az új energetikai minisztériumban úgy tudom, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel.
25% elejéig, igen, ezt hallottam én is.
És még egy dolgot hadd hozzak szóba, bár most már egy kicsit kiszaladtunk az időből, de eddig arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült a kibocsátást csökkenteni épületenergetika terén, közlekedés terén és így tovább. És ez fontos dolog, hogyan csökkentsük a széndioxid kibocsátást. De ugye van egy másik fele is ennek a történetnek, hogy hogyan növeljük az elnyelő területeket, tehát magyarul fásítást, tehát azokat a felületeket, amik megkötik a széndioxidot, ezek fák, cserjék, parkok, ezeknek a telepítése, karbantartása, bővítése, úgy tudom, hogy mind a két városban nagyon fontos prioritás volt az elmúlt években.
És talán nem illetlenség, de illetlenségnek semmikét nem, de talán nem is veszik tolakodásnak, de azért köztársasági elnökként ebben nagyon sokat tettél. Akkor, amikor olyan fásítási programok támogatását alakítottad ki az erdőgazdasággal, amit ajánlottál aztán a nagyvárosoknak, amit igénybe is vettünk. Ennek tudható be, például azt, hadd mondjak egy számot, Kaposvár parkokat rekonstrukciált és alakított át, régi öreg fákat, amelyek már balesetfeszélyesek lecseréltek, és több mint 6000 új fát ültetett.
A Debrecen is meghirdette a 10 000 fát Debrecenbe programot. Az időarányos teljesítés úgy tudom, hogy elég jól áll, és ha a zöld felületeket hasonlítjuk össze, amikor felkészültem erre a beszélgetésre, nagy meglepetéssel olvastam, hogy a zöld felület arányát tekintve a város jó néhány nyugat-európai várost, például Bécset. Megelőzi.
Így van, vagy akár Barcelonát vagy is Barcelonát. A zöld felületek vonatkozásában. Óriási előnye Debrecennek a nagy erdő, hiszen a város északi és keleti, észak-keleti része egy nagyon-nagyon erősen erdősült rész. Debrecen a harmadik legnagyobb közigazgatási területtel rendelkező város az országban. Közigazgatási területe nagyobb, mint Bécs, és ennek 34%-a erdősült terület. Tehát ez egy óriási előny számunkra, de természetesen az épített környezeten belül a zöld területek és a fásítási program az kiemelt jelentőséggel bír. Meghirdettük a 10 000 fát Debrecenbe programot, de eddig több mint 40 000 facsemetét ültettünk el, tehát mondhatjuk azt, hogy túl szárnyaltuk az eredeti elképzeléseket, ami nem probléma. 7-8 000 kis fát ültettünk már el az elmúlt időszakban, és ez jelentős részben ugye a helyi civil szervezetek és különböző közreműködők bevonásával hajtottuk végre ezt a programot. 2019-ben egy új környezetpolitikát hirdettünk, létrehoztunk egy zöld munkacsoportot, a Future of Debrecen mozgalmat, fiatal környezetvédelmi területen dolgozó szakemberek kapcsolódtak be a városnak ezen tevékenységébe. Rengeteg jó ötlettel bombáznak bennünket. Például a véderdősítési programot, amelyet a tavaly évben szintén egy Európai Uniós támogatás, a Life IP vagy IP program keretében indítottunk el. Gyakorlatilag 45 tonna por megkötésére képes az a mennyiségű fa, amelyet az elmúlt évben elültettünk, és hát ezt a következő években is fokozott ütemben fogjuk folytatni.
Én azt gondolom, hogy mind a kaposváriaknak, mind a debrecenieknek, ráadásul a két városba látogatóknak is, ezek jó hírek, hogy a kulcsmondat szerintem az volt, megkönnyíti ez a kulcsmondat, hogy le tudjam zárni a beszélgetést, az úgy hangzott, Károly, ezt te mondtad, hogy a nehézségek ellenére, amik az elmúlt esztendőben történtek, és az előttetek álló feladatok nagyságát is figyelembe véve, aminek komoly forrás igénye van, de hogyha ezen az úton megy tovább Kaposvár és Debrecen, és nem csak Kaposvár és Debrecen, hanem a másik, a többi megyeijogú város is, akkor az a vállalás, amit 5 évvel ezelőtt tettetek, az Under 2-hoz csatlakozva, hogy 2050-re legalább 80%-kal csökkentitek a kibocsátást, a széndioxid kibocsátást ezeken a településeken, ezt a vállalást teljesíteni fogjátok. Én azt gondolom, hogy ennél jobb összegzés és zárszó egy podcastnál, egy beszélgetésnél nem lehet. Megköszönöm Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének, és Papp Lászlónak, Debrecen polgármesterének, hogy itt volt velem, megosztotta velünk a gondolatait, és remélem, hogy nem csak a debreceniek és a kaposváriak számára mondtak hasznos információkat, és lehet, hogy még jó néhány polgármesternek még ötletet is adtak. Köszönöm mindenkinek a figyelmet.
Legyen így. Köszönjük szépen.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.